Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, és a Gundel a nagyban a témánk, de Gundel Károly révén. Itt ott maradt, vagy ott hagytuk abban nagyjából, ugye, hogy az édesapjának mi volt a hagyatéka, és ugye említettük a bécsi sörházat, akkor volt a Blumenstöckl vendéglő, az a virágbokor vendéglő, és ezt azért hoztam be, mert itt így már nagyon körvonalazódik, amit te mondtál erről a korszakról, és ugye eszünkbe juthatnak ezek a kávéházak, éttermek, ahova híres emberek járnak be. Itt azt mondja, hogy ilyen híres művészek, nyelvészek, egyetemi tanárok, politikusok voltak a törzsvendégek, mint Lotz Károly, Mikszáth Kálmán, Liszt Ferenc, Tisza Kálmán, Tisza István, Szilágyi Dezső, és a Mikszáth Kálmánról pedig azért érdemes ugye a nagy palóc révén meg említeni a palóc levest, amit lehet, hogy egyesek arra gondolnak, hogy ilyen palóc pásztorok a bográcsba ezt elkészítik, amit nem csináltak, mert ez lényegében Gundel János kreációja.
Hát és mi mindent kreált, arról már még beszélni fogunk. Talán még egy apró kitekintés, hogy mi múlik vajon egy emberi sors. Volt Gundel Károlynak, aki egy abszolút sikerember volt, egy testvére az ifja Gundel János, akinek pedig tragikus élet jutott osztályrészül. Konkrétan a házassági terveit ellenezték a szülők mindkét oldalról, mind a mennyasszonya, mind az ő oldaláról. Ezért aztán arra jutottak, hogy kettős öngyilkosságot követtek el. Ő elsütötte a fegyverét azzal a szándékkal, hogy megölje a mennyasszonyát. Ez nem sikerült, a hölgy életben maradt, saját magát viszont sikerült megölnie, és nem sokkal később viszont a mennyasszony felépülvén sérüléséből kioltotta a saját életét. Gondoljunk bele, hogy egy sikertörténetről beszélünk, ha a család egészét nézzük, és mégiscsak van egy ilyen tragikus vetülete. Na ezzel szemben Gundel Károlynak ugye teljesen más sors adatott. Ő továbbvitte az ászlót, amit az édesapja a kezébe nyomott, és legendás ételek fűződnek egyebek mellett a nevéhez. Én azt olvastam róla, hogy főzni nem igazán szeretett, tehát nem szeretett ő a konyhában az apró részleteket pepecselni, ellenben remekül tudott kóstolni.
Aha, hát igen. Lehet, hogy az apró részletekkel nem szeretett pepecselni, de a víziók azok megvoltak, hogy mi az, amit szeret a közönség, hogy lehet ezt az ételt úgy elkészíteni, és leginkább pedig az, hogy hogyan lehet jól tálalni, mert itt említettem ugye a tájfelspic kapcsán, hogy ez egy nagyon a tányérhús, tehát ez majdnem klasszikus egy tálétel. És azért mondom, hogy nem teljesen, mert egy kicsit végülis lehet, hogy oda lehet kategorizálni, mert egy tálétel néven is megjelent Gundel Károlynak egy ilyen rövid kis könyve, és hát ez zseniális egyébként, hogy ezt lapozgattam, és hát abban ugye rögtön bevezeti, hogy az egy tálétel, az Eintopf fogalma Németországból származik hozzánk. A lényege az, hogy az egész étkezés egyetlen tálételből álljon, melyben a levest, a húst, a főzeléket és a tésztaneműt együtt készítjük, tálaljuk, és így élvezi. Hát végülis ebből szempontból a tájfelspicnek lehet így tekinteni rá, de igazából ilyenekről van benne szó, mint a gulyás, a palócleves, betyárleves, az újházi leves, a jókai bableves, és így szépen le vannak írva ezek a levesek végig.
Hát most rengeteg dolog eszembe jutott erről, például az, hogy szalontüdőt nem ettem tegnap óta, és vasárnap óta tájfelspicse, azt viszont sikerül Bécsbe bekonoloznom, tehát igazából most így az elmúlt pár nap emlékei feltorlódtak bennem, de aminél sokkal fontosabb az egy tálétel, mint olyan. Ez nagyon jól mutatja Gundelnek a szakács művészetét. Vegyünk néhány példát abból, amit felsoroltál. Jókai bableves. Az nagyjából tudni lehet, hogy amit jókai bablevesnek gondolt, az nagyon messze állt attól, amit ma jókai bablevesként ismerünk. Ugye alapvetően itt köröm, disznó köröm volt, minimális babbal is, egy jóval hígabb lével, mint ahogy ma ismerjük. És hát a anekdota azt mondja, ami persze aztán vagy igaz, vagy nem ebben a formában, de hát nem véletlenül így terjedt el, hogy a jókai márka nevet, a jókai mór márka nevet az Gundel Károly érezte, hogy hasznos bevinni a piacra, mert jókai rendkívül népszerű ember. A neve az garanciát jelent a sikerre, meg a minőségre. Na de hát ezt a levest nem lehet leadni a vendégnek, tehát azért van egy határ, amit egy Gundel Károly nem lép át semmilyen körülmények között. És akkor gondolt, hogy egy kicsit ezt dúsítani kell, kerüljön bele még egy kis hús, meg egy kis gyökérzöldség, meg egy kis sárgarépa, és lett az a klasszikus jókai bableves, amit lehet, hogy jókai mór maga soha nem kóstolt meg, bár biztos íz lett volna neki. Na de sikerült egy olyan ételt letenni az asztalra, ami egyrészt nagyon finom, másrészt roppant laktató. Tehát, hogyha valaki végeszik egy szép nagy tál jókai bablevest, az nem biztos, hogy utána kirendeli a csülköt knédlivel,
Nagyon, bocsánat, abszolút igazad van, és ahogy itt néztem a könyvben a hozzáfűzött leírását, azért, ahogy mondtad, egy teljesen más leves vagy étel körvonalazódik. Azt mondja, hogy Jókai bablevese is, melyet egy tál étel céljára, szintén kisebb sűrűbbre, vastag levesnek vagy híg főzeléknek készítsünk, fiatal sertés körmével, fülével, farkával, belészelt füstölt kolbász karikákkal, és vastagra vágott metéltel és némi leveszöldséggel. Hasonló ételt készíthetünk, és ezt így írja Lea Gundel, hasonló ételt készíthetünk szárazbab helyett nyáron zöldbabból, de télen száraz borsóból is. Ami azt jelenti, hogy ugye a száraz bors az lényegében a sárga borsó. Tehát, hogy ez itt így jelenik meg, amit én megmondom őszintén, nem nagyon láttam mostanában, pedig a száraz borsót és a hasonló száraz hüvelyeseket, vagy akár mondjuk a csicseri borsót, azt előszeretettel használják ehhez hasonló raguk elkészítésére.
És gondoljunk bele, hogy mennyire innovatív ez a hozzáállás, hiszen a idén jellegű alapanyagokat nyúl hozzá, ami ma tehát elvárás egy normálisabb, komolyabb étteremnél, hogy nem irelitből meg ehhez hasonlóból dolgozom. Tehát ez a fajta rugalmasság, ami itt megmutatkozik, ez megint csak azt mutatja, hogy a hozzáállás milyen volt Gundel Károly esetében. És nagyon ügyelt arra, hogy gyönyörűen tálaljanak. Ezt említetted, és ez nem véletlen. Tehát ma is láthatjuk, hogy egy nemzetközi szakácsversenyen a tányérnak ki kell néznie valahogy. Kevés, hogy finom. Ő erre már akkor ügyelt, tehát nem véletlenül használta a legjobb minőségű porcelánokat, gyönyörű ezüstevő eszközkészleteket, mert pontosan tudta, hogy a legfinomabb ételhez is a bizalmat a kinézet teremti meg elsődlegesen, na persze túl a márka néve. És a sikerességének az akció rádiuszát kijelöli, hogy hát a két háború között már a Gellért szálló konyhája is hozzátartozott, márpedig a Gellért az a megnyitásától egy legenda, és most nem arra gondolok, hogy ki volt arra fehér lovon, meg mi hangzott el a bűnös városról, hanem arról, hogy a Gellértből valóban egy top kategóriás szálloda lett nagyon, de nagyon hamar.
Igen, sajnálatos körülmény, ugye, hogy most mi a helyzet a Gellértel, de reménykedünk benne, hogy valamilyen módon ezt sikerül így visszahozni. Tovább böngészgetve még a leírásait itt az egytálételeknek, van egy nagyon vicces, ami nekem nagyon tetszett, ézsau levese, hát ebből el lehet kezdeni gondolkodni, miről is van szó, sűrű lencseleves, füstölt oldalassal, kolbásszal és vajas galuskával gazdagítva, de alkalmas ecérre a híres halászlé is, és akkor itt egy nagyon érdekes dolog történik, mert ezt egy mai ember így meglátná, akkor azt mondja, hogy micsoda, sőt, tovább megyek, itt a halaknál találtam egy olyat, hogy az teljesen, ugye megtaláltam a kalocsai pontyot, ami egyébként a rácpont. Tehát zárójelben oda van írva, tehát persze nyilván jöttek a rácok, és azok egészen kalocsáig ott elértek kalocsai pont, rácpont, és akkor itt elmondja, hogy nyilván a kakastarénak nevezett szalonna szelet az kell hozzá, de ami fölötte van, azt tetszik nagyon, a káposztás csík, vagy az ikrás káposzta. Csukával, ponttyal vagy süllővel, kitűnő kiadós étel. Úgyhogy azért szerintem ezeket az ételeket érdemes lenne elkezdeni előszedni, ahelyett, hogy mindent újraértelmezgetünk, mert mondjuk nyilván modernizálni lehet ezeket is, vagy a mai korba behelyezni, de mondjuk egy ilyen káposztás csíkot, vagy ikrás káposztát, azt én nagyon el tudom képzelni, hogy ez tényleg egy izgalmas dolog.
Bizonyal az volt, és ugye látható, hogy Gundel itt sem volt szívbajos, mert gond nélkül jelezte, hogy mivel lehet helyettesíteni, mert azért Budapesten nem biztos, hogy olyan könnyű csíkot szerezni.
Igen.
Következésképpen egyéb halakkal ezt lehet helyettesíteni, pótolni, és ezt a helyettesítést ne úgy írtsuk, hogy a friss dió helyett a dejó, hanem hát ez egy minőségi pótlék. És ugye még ugyancsak vele kapcsolatban, amit érdemes megjegyezni, az pedig a következő, hogy nagyon büszke volt nyilván a vendégeire, de az ő nevéhez fűződik, emlékezetem szerint az a mondás is, hogy nálam lehet a étteremben olyan ember, aki nem mosolyog, de csak vendég, pincér egy se. Tehát nem olyan, hogy valaki unottan, búvalbélelt arccal szolgálja ki a kedves vendéget, mert hogy a vendégből élünk, következésképpen örülünk neki, és hogyha esetleg rosszabb kedvem van, vagy aznap összevesztem a mennyasszonyomba, vagy valami, ez nem mutatkozhat meg akkor, amikor a vendéggel kommunikálok. Magyarán fogalmazva nem kötelező Gundel Károlynál dolgozni, de aki itt dolgozik, az örüljön neki, hogy itt van, túl azon a fizetés kap, mert azért ez mégiscsak egy munka. De ez egy nagyon fontos hozzáállás volt, hogy itt a vendég érezze meg azt a fajta törődést, ami túlmutat az átlag éttermem, de a pincér ne legyen bratizós vagy tolakodó, hanem legyen ott, amikor kell, és ezt mosolyogva tegye.
Igen, egyébként szerintem ez, amikor az étterem újra nyitott, akkor is egy kimondott cél volt ezt elérni, és ez valószínűleg sikerült is, legalábbis erre nagyon büszkék, és ezt a hagyományt ezt sokszor emlegették. Jó, maradjunk még ezeknél az ételeknél, illetve a Gundel Károlynál csak azért, mert a felsorolásban van egy jó sor nemzetközi étel is, és ez szerintem nagyon fontos az ő személyiségénél, hogy azért ő világlátott ember volt. Ugye Gundel Károlyról beszélgetünk, Katona Csaba történésszel, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, maradjatok itt.